nagy generáció. Mékuti Ilona műsora.
Podmaniczky Szilárd íróval beszélgettünk egyelőre csak arról, hogy a gondolatainak mennyire tud örülni, de elég kalandos úton jutott el addig, ameddig most éppen vidéki magányában, hogy így mondjam, a Balaton mellett írja ezeket, hiszen járt a műegyetemre, a tanárképzőre, volt matematika-fizika szakos általános iskolai tanár és újságíró. Van ennek valami fajta lenyomata a később született könyvekben?
Mindenképpen, tehát a természettudományos tanulmányaim során, mert ugye nagy részt azt végeztem a műegyetemen, meg a főiskolán is matematika-fizika szakos tanár lévén, én nagyon erősen megtanultam modellekben gondolkodni, illetve hogyan lehet megoldani feladatokat. Tehát én képes voltam akár két napot is ülni egy matek példa mellett, hogy a végeredményt el tudjam érni.
De ez nem az általános iskolai volt?
Ez nem. Akkor még úgy nagyon nem tudtam, hogy merre felé menjek. És gyakorlatilag egy ilyen modellképzésben dolgozom most is, hogy most nem nekem adják a feladatokat a matematika könyvekből, hanem én hozok létre egy úgynevezett problémát, egy megoldandót, és annak a megoldását keresem. Tehát, hogy gyakorlatilag ennyiben nagyon erősen hasonlít az a világ, illetve ahhoz a világhoz, amiben élek.
Az én hozok magam létre egy problémát, ez ebben az esetben mit jelent? Mert a problémát általában az ember negatívan éli meg.
Rosszul mondtam, nevezzük akkor inkább projektnek. Tehát azt hiszem, hogy jó példa erre az utóbbi 10 év, amit létrehoztunk. Tehát 2005-2006-ban hoztunk létre egy alapítványt, ami azzal a szándékkal született, hogy a saját könyveimet, illetve hogyha szükség van rá, másokét is kiadjam, és megpróbáljam megérteni, hogy mi történik a könyvkiadásban. Mert ugye az író odáig látja a könyvének a történetét, hogy leadja a kéziratot, esetleg egyeztet a szerkesztővel, és utána piacra kerül a könyv. Hogyha szerencséje van, akkor van néhány olyan bemutatója, amin érdemben tud beszélgetni a közönséggel róla, tehát hogy nem csak kifelé mennek az energiák, illetve a...
Tehát kap valamit cserébe azért, amit írt.
Tehát például volt egy olyan könyvem, ez a Két kézzel búcsúzik a leopárd, amiről ugyan kritikák megjelentek, de jó, kíváncsi az ember a szakmára is, de én kíváncsi lettem volna az olvasók véleményére, és körülbelül 10-12 év elteltével kaptam egy e-mailt.
Tényleg?
Egy olvasót.
Ez egy 2001-es regény.
Igen, tehát egy ilyen távolságból...
És ez volt az első reakció?
Ez volt az első olvasói reakció. Úgyhogy, hogy mondjam, tehát nagyon, nagyon eltolt ez a párbeszéd, illetve hát amikor megéri az ember a könyvet, ugye most már azért nem telik el olyan nagy idő a könyv megjelenése. És
elképesztően termékeny, azt kell, hogy mondjam, szóba se tett. Tehát nem is tudtam megjegyezni. Nagyon sok regényt, könyvet, kötetet, verses kötetet írt. De attól, hogy ön adja ki, attól miért van több köze a befogadó közekhez?
Úgy gondoltam, hogy így több közöm lehet. Tehát, hogy elindultunk, volt olyan 2 hónap, amikor 30 bemutatót tartottunk, tehát Felvidéken túráztunk. Egyszerűen kíváncsi voltam arra, hogy hogyan reagálnak. Egyszerűen, hogy mit szeretnének, vagy hiányzott számomra az, hogy párbeszédben legyek, mint ahogy most beszélgetünk. Tehát, hogyha engem arra kérnek, hogy menjek el egy helyre, és tartsak egy előadást, én azt úgy nem igazán szeretem, én azt szeretem, hogyha beszélgetünk. Tehát, hogyha látom valakinek a szemén a kíváncsiságot, akkor egészen másfajta diskurzus tud kialakulni.
És mi derült ki?
Ahogy szépen lassan telt az idő, az derült ki, hogy az én gondolkodásom, illetve az én írói munkám az... Talán egy olyan fajta, ne nevezzük szélsőségesnek, de egy olyan fajta szemléletet kíván meg az olvasótól, ami nem feltétlenül a nyelvezetének a nehézségét jelenti, hanem egy olyan gondolatvilágot jelenít meg, amivel ritkán tudnak mit kezdeni, mert én általában inkább a jó állapotokat írom meg nagyon sok irodalmi művel ellentétben. Tehát, hogy én szeretem jól érezni magam akkor, amikor írok, illetve jól az életnek a jó pillanatait megjeleníteni, akár ebben a regényben is, a Klímadogmában is. Vannak benne olyan jelenetek, amikor azt éreztem, hogy fantasztikus. Úgy éreztem, hogy sikerült megállítanom az időt egy fél órára a könyvben, és hogy ezt érzékelhetővé tudtam tenni. Tehát ezek...
Tehát úgy gondolja egyszerűen, hogyha én lefordítom a magam nyelvére azt, amit ön most mond, hogy igazából nagyon nehéz megtalálni az ön olvasóját, vagy nincs elég érdeklődés a könyveire, és valamit hadd tegyek hozzá, hogy az a gondolatvilág a jó. Én olvastam, nagyon sok rövid szöveget írt, hiszen az Ésbe is, igen, hosszú időn keresztül jelent meg sorozata, a 20. század története, igen, a szép magyar szótár, ugye?
Igen.
Tehát ezek mind rövid szövegek voltak, és nekem mindig volt benne egy csavar, amitől én nem feltétlenül jól érzem magam, hanem azt érzem, hogy Uramisten, most fog valahonnan valami rám szakadni, és az életem egy másodperc alatt változik meg döntően. Mert valahogy mindig volt egy olyan kis gyanú legalább ezekben a rövidírásokban, hogy az ember korán sem úgy lép át a következő pillanatban, ahogy ő azt megtervezte. Tehát olyan majdnem, mintha krimi lenne, de mégse az, hogy egy rövid példával éljek, például valaki, aki azon vette észre magát, hogy saját magát hívja föl telefonon, majd leült egy pádra, és várta a saját hívását. Szóval számomra ez gyakorlatilag a kilátástalanságot jelenti. Nincs hova telefonálni. Csak én hívhatom fel saját magam. Tehát ez jó pillanat.
Én ezeket jó pillanatnak élem meg, tehát hogy számomra ezek szakrális pillanatok. Ma láttam egy képet, nem tudom, ki rajzolta, miért csinálta, de egy egyszerű természeti tájat ábrázolt, és fölötte három betongömb lebegett. Tehát ez...
Ez mindjárt leesik.
Nem, az ott van. Tehát, hogy, hogy meg kell tudni jeleníteni, ahogy a képzőművészetben, ugyanúgy a nyelvben is azokat a... Hogy mondjam, tehát gyakorlatilag ezek ilyen transzcendens pillanatai az emberi létezésnek, amikor egy szöveg képes lesz arra, hogy nem információt ad át, és nem pusztán szórakoztatni akar, hanem ki tud billenteni a hétköznapokból. Ehhez saját magamat is nyilván ki kell billentenem, sőt, mi több, úgy élek, hogy én folyamatosan, ahogy látom a világot, én folyamatosan értelmezem.
Azt hittem, ki billenti önmagát folyamatosan.
Ki is billentem.
És azt hogyan teszi?
Hát magát az érzékelés, tehát hogy olyan dolgokat veszek észre, hogy gyakorlatilag ilyen apró történetekből látom a világot. Az egyik ilyen kis sztori az volt, térünk vissza a horgászatra, amit azóta nem csinálok, mert álltam a Tiszában, a kis papucsomban, meleg volt, folyt a víz a lábam körül, és eszembe jutott az, hogy nem így szoktak esetleg fölfázni az emberek, hogy állnak a folyóban.
40 fok volt nyilván.
40 fok volt, a Tisza meg azért 22-23 fokos, és megfordultam, és állt mögöttem két köpenyes úriember urológia fölirattal. Tehát itt kész egy történet.
Ez a szinkronicitás, ezt úgy hívják, igen, a pszichológiában, igen, egyébként. Hogy az ember gondol valamit, és egyszer csak szinte megvalósul.
Így van.
Valamikor fölhívta önmagát egyébként? Saját magát telefonon, hogy visszatérjünk az én példámhoz?
Nem, ilyen nem volt. Olyan volt, nyilván én ezek ilyen gondolatkísérletek, úgymond a fizikában szokták ezt mondani, a gyerekeknek, amikor nem áll rendelkezés a szertárba hozzá eszköz, akkor végezzünk el egy gondolatkísérletet. Ezek is gondolatkísérletek számomra, hogy milyen lenne, hogyha ez megtörténhetne. De nyilván ebben nagyon sok szóval a valóságban vannak félrehallások. Például múltkor hallottam a vonaton, hogy valaki a szomszéd fülkében megadja a telefonszámomat.
Tényleg?
Valakinek, aki ott ül. De ezek izgalmasak.
És ilyenkor az ember nem megy át, és kopogtatja meg az illető vállát, hogy jó napot kívánok,
nem,
engem
akart felhívni. Élek a gyanúval, hogy én hallottam el egy számot.
Mert hányszor akarom hallani a saját telefonszámomat, és akkor már megint lehet ezt folytatni.
Igen, igen.
Ez a Klímadogma című könyv, amit említett, ez egy pár évvel ezelőtt jelent meg, és alapvetően valahogy mégiscsak a tudomány és az írás vágy valahogy ötvöződik benne. Ebben is ez a fajta folyamatos értelmezés és vágy a félrehallásra jelenik meg, mert azért ebben van valami olyasmi is, hogy szeretném én értelmezni a valóságot, nem? És ne legyen olyan, mint ami ennek látszik.
Nem, ebben lehet, hogy pont fordítva mentem, de ennek a könyvnek egy eléggé hosszú előtörténete van, ahogy megszületett. Tehát itt volt egy konkrét történet, amit hallottam. Ez egy Amerikában dolgozó NASA-nál volt tudósnak a sztoria, és én elkezdtem, mert izgalmasnak találtam az ő felfedezését, ami miatt elbocsátották a NASA-tól, és elindultam ezen a szálon. Nyilván lehetett volna belőle írni egy riportkönyvet, de engem az érdekelt inkább, hogy emiatt milyen gondolatformák szerepelnek. Tehát, hogy járhat egy tudós akkor, hogyha egy olyan felfedezésre jut, ami szembe megy a világban álló trendekkel. Tehát jelesül azzal, hogy gyakorlatilag gazdasági értéke van a szennyeződéseknek. És hogy ebben ő egy olyan állítást tesz, amivel kétségbe vonja azokat a tudományos trendeket, amikre épül ez a fajta gazdasági cserekereskedelem országok között. És akkor elkezdtem fölfejteni, embereket kerestem meg, akik nagy segítségemre voltak, de volt, aki néhány hét múlva visszavonta minden információját, és azt mondta, hogy ő soha többet nem akar ebben részt venni. Aztán elindultam egy olyan irányba, hogy például mit kezd mondjuk az egyház ezzel a vonallal, magával, a klímaváltozással, és hirtelen akkor találtam meg, hogy van ez a nagyon kemény tudományos vonal, és ebben megjelent a férfi, és az egyház által képviselt tudományos vonalban pedig megjelent a nő.
Már miért?
Nem tudom. A gondolkodásában, a gondolatvilágában, és akkor lett két szereplőm.
A tudomány és az egyház.
Így van. Gyakorlatilag ezt a két világot személyisíti meg.
Ez egy valóságos modell egyébként, mert főleg most, amikor sokfajta kutatás gyorsult fel erőteljesen, nemrégiben hallottam egy hasonló történetet, különben egy rákkutatóról, aki egészen mást állít bizonyos típusú daganatok egyik fő okának, mint a jelenlegi protokoll. És ilyenkor az ember egyébként könnyen érzi azt, hogy tehát könnyen lesz üldözési mániája, tegyük hozzá, ami nem biztos, hogy úgy van, de minden esetre a gazdasági érdekek azok sokszor abszolút fölülírnak humán
nyilván,
érdekeket.
Ezek létező modellek, tehát hogy a gazdasági érdekek ezeket fölülírják, ezeket a modelleket, és hiába van szó az egészségünkről, vagy egyáltalán a globális méretű eseményekről, nem, a pénz az nem szempont.
Egy mondat még ezzel kapcsolatban, hiszen azt mondta, hogy egy 2001 éves regényéről most kapott egy e-mailt.
Hát néhány évvel ezelőtt.
Igen, hány éve az átfutása ennek a könyvnek? Tehát mikorra várja az első üzenetet az űrből? Vagy ez szerencsésebb volt, igen.
Igen, itt azért, hogy mondjam, tehát ez egy olyan téma, amire többen reagáltak azért. Volt viszont egy másik könyvem, ami megint csak érdekes, és az olvasónak a figyelmét, könyvvel való együttműködését mutatja meg.
Ezt viszont a hírek után fogjuk megbeszélni. Podmanicki Szilárddal folytatjuk néhány perc múlva.